11. fejezet. Tarvin igen rossz kedvében találta a maharadzsát, aki aznap még nem vette be reggeli ópiumadagját. A topázi gentleman, akinek a pillanatban minden gondolatát lefoglalta utazásának célja, várakozva tekintett az uralkodóra. A maharadzsának mindjárt az első szava meghozta neki a kívánt alkalmat. Minek jött ide? Kérdezte a király. Rátoréba? Kérdezte vissza Tarvin szelíd mosolyjal, amely magába ölelte az egész világot. Igen, Rátoréba, dörmögte a maharadzsa. A helytartó szahib azt állítja, hogy maga nem tartozik semmiféle kormányhoz, és hogy csak azért jött ide, hogy megnézze az országot, és hazugságokat írjon róla. Minek jött ide? Azért jöttem, hogy felássam az Ametet. Arany van benne, felelte Tarvin rendületlen nyugalommal. Akkor menjen a kormányhoz, és beszéljen bele, mondta bosszusan a rádzsa. Úgy tudom, hogy a folyó az öné, jegyezte meg Tarvin vidáman. Az enyém? Hát ebben az államban semmi nem az enyém. A kereskedők éjjel-nappal ostromolják az ajtómat. A helytartó nem engedi, hogy adókat szedjek, ahogy azt őseim tették. Hadseregem pedig nincs. Ez mind igaz, dörmögte Tarvin a bajusza alatt, de azért egy szép nap kereket fogok vele oldani. És ha volna is hadseregem, folytatta a maharadzsa. Nincs senki, aki ellen fölhasználhatnám. Öreg farkas vagyok, amelynek kihúzták minden fogát. Menjen! Ez a beszélgetés a márvány kövezetű udvarban folyt le, közvetlenül a Sitaphai által elfoglalt lakosztályok mellett. A maharadzsa egy rozogafa széken ült. Mialatt az istáló fiúk egy egész sor megnyergelt lovat vezettek ki az udvarba, abban a reményben, hogy ő felsége reggeli sétájára ki fog egyet választani. A reggeli szél a kastély elhasznált folytó levegőjét kihajtotta az udvarba. Nem volt valami üdítő illat. Tarvin, aki nem szállt le lováról, jobb lábát átfektette a póni farán, és várakozó álláspontra helyezkedett. Tudta, hogy milyen hatása van az ópiumnak a maharadzsára, és látta, hogy a szolga egy kis érc csészében már hozza is az ópiummal kevert vizet. A maharadzsa arcfintorgatva lenyelte az italt, bajuszáról és szakálláról, lenyalogatva az utolsó barna cseppeket, majd hátravetette magát karosszékében, és üres tekintettel merett a levegőbe. De néhány pillanat múlva már talpra ugrott, erőteljesen és vidáman. Itt van még Tarvin Sahib, mondta. Maradjon itt, különben nem lesz, mint nevetnem. Van kedve lovagolni? Rendelkezésére állok. Akkor kihozatom az új foxhál csikót, az okvetlenül leveti a hátáról. Rendben van, felelte Tarvin egykedvűen. Én pedig a perzsa kancára fogok ülni. Menjünk el gyorsan, amíg nem jön el a helytartó Sahib. Az udvaron túlról kürtszó és kerekek csikorgása hallatszott. Az istáló fiúk sietve megnyergelték a lovakat. Kunvár maharadzsa jött fel, tipegve a lépcsőkön. Apja gyengéden megölelte, és az ölébe ültette. Mi szél hozott erre, Lalji? Kérdezte az uralkodó. Lalji a kedvenc volt, a kis herceg becéző neve. Meg akartam exercíroztatni az őrséget. Apám, a kincstár egész rossz nyergeket ad katonáimnak. Jejszing gyenge zsinórral van összekötözve, holott Jejszing a legjobb katonám. Azon kívül olyan szép történeteket tud, tette hozzá Kunvár maharadzsa, anyanyelvén beszélgetve apjával, mialatt kezével barátságosan integetett Tarvin felé. Hó, te is olyan vagy, mint a többiek, mondta a király. Folyton újabb követelésekkel jöttök. Mit akarsz tulajdonképpen? A gyermek könyörögve tette össze két apró kezét, azután bizalmasan belenyúlt apjának félelmetes szakállába, amelyet a maharadzsa a rácsputánai szokásnak megfelelően a fülén átfésülve hordott. Csak 10 új nyerget szeretnék, mondta. Ott vannak a raktárban, láttam őket. De az istállómester azt mondta, hogy előbb meg kell kérdeznem a királyt. Maharadzsa arca elsötétedett, egy hosszú átkot mormogott a szakállába. A király rabszolga, dörmögte. Rabszolgája helytartónak, száhibnak, s annak a nőies angol rácsnak. De Indurra, mondom, a királyfiról meg fogják tanulni, hogy egy királyfia. Milyen jogon utasította vissza Szarop Szinga kérésedet, herceg? Én is mondtam neki, felelte Kunvár Maharadzsa, hogy az apámnak ez nem fog tetszeni. De többet nem mondtam neki, mert nem éreztem magamat jól. És te tudod, a fiú arca eltűnt a turbán alatt. Én még csak gyermek vagyok. Megkaphatom a nyergeket? Tarvin, aki az egész beszélgetésből egy szót sem értett, kényelmesen ült a pónián, mosolygó pillantásokat vetve kis barátjára. Amikor hajnalban belovagolt a kastélyba, halotti csend uralkodott. Oly nagy volt a csend, hogy egy 150 láb magas torony tetejéről lehallatszott egy galamb turbékolása. Most azonban fölébredt a kastély, és az udvar 4 oldalán a zöld függönyök mögött újra fölhallatszott a szokott suttogás és ruhasuhogás. Halk lélegzeteket hallott a függönyök mögül, szövetek suhogását és óvatosan kinyitott ablaktáblák csikorgását. Orrát jázmin és mósusz nehéz szaga ütötte meg, kellemetlen érzéssel töltve előtt, mert tudta, anélkül, hogy fejét hátrafordította volna, hogy Szitápháj és szolgálói figyelik őket. De sem a maharadzsa, sem a herceg nem törődött velük. Kunvár maharadzsa teljes érdeklődését e pillanatban a Mrs. Estes térdein töltött, angol nyelvórák kötötték le, és a király ugyanoly élénk érdeklődéssel hallgatta csevegését. Hogy Tarvin is részt vehessen a beszélgetésben, a herceg angolul kezdett beszélni, lassan és tisztán ejtve ki a szavakat, hogy az apja mindent megértsen. Tegnap egy új verset tanultam, közölte Lálzsi apjával. Nincs benne szó az isteneikről? Kérdezte a maharadzsa gyanakodva. Ne felejtsd el, hogy te hindu vagy. Nem, nem, mondta herceg, a vers angolul van, és nagyon gyorsan megtanultam. Hát akkor mondd el, kis bölcsesség. Egy szép nap írástudó lesz belőled. Angol egyetemre fogsz járni, és hosszú fekete tógát fogsz viselni. A maharadzsa újra anyanyelvén kezdett el beszélni. A lobogónkon 5 szín van, mondta, ha majd egyszer küzdöttem alatta, akkor talán angol lesz belőlem is. Gyermekem, manapság mi már nem viselünk háborúkat. Most mondd el a verset. A jelenet láthatatlan tanúinak suttogó moralja egyre erősbödött. Tarvin előre hajolt a lován, tenyerére támasztva állát, mi alatt a herceg leszállt apja öléből, háta mögött összekulcsolt a kezét, és teljesen hangsúlytalanul elhadart a kis versikéjét, azután pedig, mint egy saját sikerének tapsolva, összeütötte 2 tenyerét. Én nem értettem, megvallotta be a maharadzsa, de azért hasznos dolog, ha az ember jól tud angolul. A te barátod itt úgy beszél angolul, ahogy még soha nem hallottam beszélni. Igen, hagyta helyben a herceg, de az arcával és a kezeivel is beszél, ígyni, és nekem nevetnem kell, még mielőtt tudnám, hogy miért. De Nolan őrnagy száhib úgy beszél, mint egy bivaj csukott szájjal, és én soha nem veszem észre, hogy jó kedve van-e, vagy rossz kedve. De mondd, apám, Tarvin száhib mit keres itt? Most lovagolni fogok vele, felelte a király. Ha visszajövünk, talán meg fogok tudni felelni a kérdésedre. Mit hallottál, mi az embereknek a véleménye róla? Azt mondják, hogy tiszta szívű ember, és mindig jó hozzám. Mondott neked valamit rólam? Mondott, de sohasem tudtam megérteni. De nem kételkedem benne, hogy jó ember. Nézd, most is nevet. Tarvin ki a neve hallatára fülét hegyezte, most visszaült a nyeregbe és megfogta a gyeplőt, ezzel figyelmeztetve a királyt, hogy itt az ideje az indulásnak. Az istálló fiúk egy hosszú nyílt farkú angol telivért és egy sovány egér színű kancát vezettek ki az udvarra. A maradja fölállt. Menj vissza Szárup Szinghez, és kérd el tőle a nyergeket, herceg mondta. Mit fogsz ma csinálni, fiacskám? Kérdezte Tarvin. Most elhozatom az új felszerelésemet, felelte a gyermek. Azután visszajövök, és játszani fogok a miniszterelnök fiával. A függönyök mögött újra felzajlott a moraj, mintha kígyó sziszegne. Valaki úgy látszik, meghallotta a gyerek feleletét. Nem látogatod meg Miss Kate-et? Ma nem, ma ünnep van, ma nem megyek Mrs. Esterhez. A király gyorsan Tarvinhoz fordult, és halkan megkérdezte. Miért kell neki minden nap meglátogatnia a doktor kisasszonyt? Mindenki hazudik nekem abban a reményben, hogy így elnyeri a kegyemet. Még Nolan őrnagy is azt mondja, hogy a fiam nagyon erős. Mondja meg nekem az igazat, ő az én elsőszülöttem. Nem erős a fia, felelte Tarvin nyugodtan. Talán jobb lenne, ha ma reggel mégiscsak meglátogatná Miss Sheriffet. Minden esetre jobban tenné fenség, ha jól nyitva tartaná mind a két szemét. Nem értem, mondta a király. De azért menj csak el a missziós házba, fiam. Én itt akarok játszani, felelte a herceg türelmetlenül. Te nem tudod, hogy Miss Sheriff milyen játékokat tud a számodra, mondta Tarvin. Milyeneket? Kérdezte a maharadzsa mohón. Van egy kocsid és 10 kísérőt, felelte Tarvin. Ha oda kocsizol, majd meglátod. Tarvin egy levélborítékot húzott ki kabátja zsebéből, és gyengét szeretettel nézve a ráragasztott amerikai 2 centes bélyeget, néhány sort írt Kate-nek a boríték hátára. Az üzenet a következőképpen szólt. Tartsd ma magadnál a kölyköt, igen füllett errefelé a levegő. Találj ki valamit, amivel foglalkoztathatod, játsszál vele, és tarts távol a kastélytól. Leveledet megkaptam, egyetértek vele. Magához hívta a maharadzsát, és átadta neki a borítékot. Add át ezt a levelet, Miss Kate-nek, fiam, s mondd, hogy én küldöm, mondta. A fiam nem küldönc, jegyezte meg a király fölényes hangon. A fia nem egészséges, felelte Tarvin, és azt hiszem, én vagyok az első, aki megmerem mondani az igazat. Hé, vigyázzatok, az állatnak érzékeny szája van, kiáltotta a lovászoknak, akik alig bírták féken tartani a vadul táncoló foxhál csődört. Ez biztosan le fogja vetni a hátáról, kiáltott a kumbár maharadzsa ugrálva a gyönyörtől. Egyik lovás sem tudja megülni. Ebben a pillanatban tisztán lehetett hallani, hogy az udvar egyik ablakszárnyát 3-szor megrecsegtetik. Az egyik lovász óvatosan a rugdalódzó ló mellé lépett, Tarvin a kengyelbe tette lábát, de amikor föl akart ugorni, a nyerek hirtelen lecsúszott a ló hátáról. Ugyanabban a pillanatban valaki elengedte a ló fejét, és Tarvinnak épp csak annyi ideje maradt, hogy kihúzza lábát a kengyelből, mielőtt a ló hatalmas ugrással elvágtatott. Van ennél egyszerűbb mód is rá, hogy valakit megöljenek, mondta nyugodtan. Hozd vissza a barátomat, szólította meg az egyik istálló fiút. És amikor újra előtte állt a csődör, saját kezűleg csatolta rá a nyerget, olyan alapossággal, ahogy még nem nyergelték meg az állatot, amióta kantárt érzett a szájában. Na most, mondta, és nyeregbe vetette magát, mielőtt a király már kifelé vágtatott az udvarból. A csődör néhányszor felágaskodott, előső lábait meregeven megfeszítette, majd hátsó lábaival kirúgott. Tarvin, aki cowboy módra ült a nyerekben, a herceghez fordult, aki mohó kíváncsisággal leste minden mozdulatát. Indulj el, maharadzsa, ne ólálkodj itt! Látni akarom, hogy tényleg elmész Miss Kate-hez. A fiú engedelmeskedett, bár nehezére esett megválni az érdekes látványtól. A foxhál csődőr ez alatt összeszedte minden erejét, hogy lovasát kivesse a nyerekből. Semmiképpen sem lehetett rábírni, hogy kimenjen az udvarból, dacára annak, hogy Tarwin kézzel foghatóan értésére adta kívánságait. Előbb a nyereg mögött, majd a méltatlankodva hegyezett fülek közé. A csődör, amely megszokta, hogy lovászai az ellenállás első jelére elszöknek mellőle, erre a szokatlan bánásmódra szinte dühöngeni kezdett. Minden figyelmeztetés nélkül hirtelen kivágtatott a kapun, hátsó lábaira állva megfordult a levegőben, majd üldözőbe vette a maharadzsa kancáját. Amikor kiérkezett a nyílt homokos mezőre, elérkezettnek látta az időt, hogy kifejtse minden tudományát. De Tarwin is megragadta a kínálkozó alkalmat. A maharadzsa, akit fiatal korában kitűnő lovasnak tartottak, egy olyan országban, ahol a világnak talán legjobb lovasai élnek, megfordult a nyergébe, és érdeklődve nézte a küzdelmet. Úgy lovagol, mint egy rajput, kiáltott, amikor Tarwin elszáguldott mellette. Engedje rohanni, amíg meg nem elégeli. Nem addig, amíg meg nem tanulja, hogy ki parancsol kettőnk közül, felelte Tarwin, és hirtelen megfordította a lovat. Sábás, sábás, bravo, bravo, kiáltotta a maharadzsa, amikor látta, hogy a csődör engedelmeskedik. Tarwin Sahib, ki fogom önt nevezni? Lovassági őrnaggyá. 10 millió ördög, átkozódott Tarwin udvariatlanul. Fordulj meg, te vadállat, fordulj meg! A gyeplő nyomása alatt a ló feje mélyen lehajolt habverte szügyére. De mégsem engedelmeskedett, hanem újra a homokba furta előső lábait, ugyanolyan alattomosan rugdalózva, mint Tarwin amerikai préri lovai. Előre a két lábbal, és ki a mellel, mormogta Tarwin vidáman magában, mielőtt az állat virgonc kedve folytatta gyakorlatait. Az amerikai elemében érezte most magát, egy pillanatra azt hitte, hogy újra topázban van. Máró, máró, kiáltotta a király. Most húzzon rá egy néhányat, de erőset. Ugyan hagyjuk meg neki a mulatságát, mondta Tarwin vidáman. Engem nem bánt. Amikor a csődör végre elfáradt, meg kellett fordulnia és 10 lépést tennie hátrafelé. Most mehetünk tovább, mondta Tarwin, és ügetve megindult a maharadzsa oldalán. Az emet tele van arannyal, jegyezte meg rövid hallgatás után, mintha épp most félbe maradt beszélgetést folytatna. Amikor még fiatal voltam, vaddisznó vadászatra jártunk ide. Karddal vadásztuk őket tavasszal. Ez még akkor volt, mielőtt az angolok idejöttek. Ott azoknál a szikláknál egyszer eltörtem a kulcscsontomat. Tele van arannyal, maharadzsa Sahib. Hogy lehetne legjobban hozzáférni az aranyhoz? Tarwin ismerte a királynak azt a hajlamát, hogy gyakran és szívesen eltért a beszélgetés tárgyától. Ezt most meg akarta akadályozni. Nem értek én ahhoz, felelte a király odavetőleg. Kérdezze meg a helytartó Sahibot. Hallgasson ide egy pillanatra, maharadzsa Sahib. Ki kormányozza ezt az államot, ön vagy Nolan őrnagy? Ön tudja, eleget látott, felelte a király, majd észak és dél felé mutatott kezével. Amott mondta az egyik vasútvonal, itt lenne a másik. Olyan vagyok, mint egy kecske két farkas között. Mindegy, de a két vasútvonal között az ország minden esetre az ön tulajdona. Biztos azt teheti vele, amit akar. 2-3 mérföldnyire voltak már a várostól, az Amet folyó partján lovagoltak. A lovaik csülökig belesüllyedtek a puha homokba. A király hosszú tekintetet vetett a lomhán kígyózó csillogó vízre, a sivatag bükkökkel benőtt buckáira, s a távoli láthatáron sötétlő gránit dombokra, ahol az Amet eredt. Nem volt szívörvendeztető látvány egy király számára. Igaz, ura vagyok ennek az országnak, mondta, de lássa a jövedelmemnek egy negyed részét ellopják azok, akik beszedik. Egy másik negyedét a sivatag fekete arcú tevehajtói, akik nem fizetnek adót, és nem szabad erőszakkal behajtanom. A harmadik negyedet talán megkapom, míg az utolsó negyedhez nem jutok hozzá, mert azok, akik tartoznak vele, nem tudják, hogy hová küldjék a pénzt. Igen, én gazdag király vagyok. Mindegy, akárhogy vesszük is, a folyó meg tudja háromszorozni a jövedelmét. A maharadzsa figyelmesen nézett Tarvin arcába. És mit szólna hozzá az angol kormány, kérdezte. Nem látom, hogy mi köze van ehhez az angol kormánynak. Ön ott ültethet narancskerteket, és ott vezethet kanálisokat, ahol kedve tartja. Ő felsége szemei felcsillantak, látszott, hogy a célzás nem tévesztette el célját. Sokkal könnyebb dolog ennél egy folyót kiaknázni, hiszen már megkísérelte egyszer. Valamelyik nyáron mostak valami aranyat a folyóban. A börtönök akkor annyira túl voltak tömve, hogy lázadástól féltem, de azok a fekete kutyák nem találtak semmit. Ez abban az évben történt, amikor egy fehér pónival megnyertem a Punak kupát. Tarvin lemondó kézlegyintéssel válaszolt. Hogy lehet hozzá férkőzni ehhez az emberhez, aki a lelke javarészét már eladta ópiumért az ördögnek, és ami kevés még marad belőle, az gondolkodás nélkül feláldozza egy szórakozásért. Megtalálta a módját. Igen, mondta. Látványnak nem valami különös az aranymosás. Érdekesebb lenne, ha a Gungra úton egy kis gátat emelne az ember. A dombok mellett? Ott. Soha senki még nem szabályozta az Ametet, mondta a király. A víz a folyóágyból fakad, és oda tér vissza, s ha esik az eső, akkor árad dagad, mint az Indus. De mi kiszárítjuk a medrét, mielőtt elkezdődik az esős időszak, 12 mérföldnyi hosszúságban, felelte Tarvin, kíváncsi a lesve szavainak hatását. Soha senki még nem szabályozta az Ametet, volt az egyhangú válasz. Mert soha senki még nem próbálta meg. Bocsássa rendelkezésemre a szükséges munkaerőket, és én vállalom. És hová vezetni a folyót, kérdezte a király. Más utat fogok neki találni, mint ahogy a kanálisnak is találnak más utat a narancskerteken kívül. Úgy, de Nolan őrnagy akkor is úgy beszélt velem, mintha gyerek lennék. De ön tudja, hogy akkor megérdemelte, Maharadzsa Sahib, felelte Tarvin nyugodtan. A király egy pillanatra megdermett ekkora merészségre. Tudta ugyan, hogy magánéletének minden titka közszájon forog a városban, mert nincs férfi, aki be tudná tömni 300 asszonynak a száját, mert ugye ez az idegen, aki angol is volt, meg nem is volt angol, ilyen tiszteletlen nyíltsággal beszélje róluk, hát arra nem volt elkészülve. Nolan őrnagynak most nem lesz kifogása, folytatta Tarvin. Egyébként is ez a terv a népnek is hasznára lesz, amely ugyancsak az övé, mondta a király. Az ópium hatására lassanként alább hagyott feje lehajlott a mellére. Szóval holnap elkezdem a munkálatokat, mondta Tarvin. Lesz ott látnivaló elég. Meg kell keresnem a legalkalmasabb helyet, ahová a gátat építsem. Gondolom rendelkezésemre bocsájthat néhány száz fegyencet. De hát miért jött tulajdonképpen ide, kérdezte a király. Hogy felássa a folyóimat, hogy a feje tetejére állítsa az országomat? Hogy megnevettessem, Maharadzsa Sahib, mert jót tesz önnek a nevetés. Ezt épp oly jól tudja, mint én. Minden éjszaka pahiszit fogunk játszani, amíg hanyad nem dűl az álmosságtól, és mindig meg fogom mondani önnek az igazat. Ami ritka fényűzés errefelé. Amit Kumbár Maharadzsáról mondott, az is igaz? Ő csak ugyan nem egészséges? Én azt mondtam, hogy nem elég erős, de nincs semmi olyan baja, amelyen Miss Sheriff ne tudna segíteni. Igaz ez? Kérdezte még egyszer a király. Gondolja meg, hogy neki kell örökölni a trónomat. Amennyire én Miss Sheriffet ismerem, ennek nem lesz akadálya. Ebben megbízhatik Maharadja Sahib. Ön jó barátja Miss Sheriffnek? Egy országból valók? Igen, bólintott Tarwin. Egy városból. Beszéljen nekem erről a városról. Tarwin, akit ilyenkor nem sokat kellett nógatni, beszélni kezdett. Beszélt hosszában, széltében, egészében és részleteiben. A valószínűségnek azzal a meggyőző hangsúlyával, amely mindig rendelkezésére állt, ha topázra került a szó. Elragadtatása hevében nem vette észre, hogy a király erőteljes amerikai tájszólásából 10 szó közül legfeljebb, ha egyet ért meg, míg végre ez váratlanul rapszódiája közepén félbe nem szakított egy kérdéssel. Ha olyan jót, miért nem maradt ott? Mert látni akartam önt, felelte Tarwin gyorsan. Hallottam önről beszélni. Szóval igaz, amit költőim énekelnek, hogy hírem eljutott a világ 4 sarkába? Ha így van, annyi aranyat adok Bussant Rao-nak, amennyi a szájába fér. Arra méget vehet Maharadja Sahib. De ha jobb szeretné, hogy elmenjek, csak egy szavába kerül. Tarwin úgy tett, mintha meg akarná fordítani a lovát. A Maharadja egy időre elmerült gondolataiba. Amikor megszólalt, lassan és érthetően beszélt, hogy Tarwin megértse minden szavát. Gyűlölöm az angolokat, mondta. Az ő útjaik nem az én útjaim. Mindent a feje tetejére állítanak, s ha itt-ott egyszer agyonütünk egy embert. A maga útjai sem egyeznek az én útjaimmal, de maga nem okoz annyi bajt, és barátja a doktor kisasszonynak. És talán Kumbhar Maharadzsának is, nem? Jegyezte meg Tarwin. Igaz barátja neki? Kérdezte a király, kutató tekintetet vetve Tarwinra. Nyugodt lehet. Szeretném látni azt az embert, aki kezet merne emelni rá. Eltűnne a föld színéről, megsemmisülne, porrá omolna. Egész Gokrász szétárunt tűvé tenném érte. Láttam, hogy röptében le tud lőni egy rúpiát. Mutassa meg még egyszer. Nem gondolva Fox hál csődör érzékeny idegeire, Tarwin elővette revolverét, a levegőbe dobott egy pénzdarabot és tüzelt. A pénzdarab ezúttal egy másik, pontosan a közepén találva a földre esett. A csődör dühösen a levegőbe ugrott, a király kancája is idegesen táncolt. Mögöttük lódobogás hallatszott. A király kísérete, amely eddig a negyed mérföldnyi tiszteletteljes távolságban maradt, most előre szegzett lándzsákkal vágtatva robogott feléjük. A király megvetően nevetett. Azt hiszik, hogy rám lőtt, mondta. Agyon ütik magát, ha nem állítom meg őket. Állítsam meg őket? Tarwin előrevetett állal gyorsan megfordította a lovát, és anélkül, hogy válaszra méltatta volna a királyt, üres kezeit a nyeregre támasztva, farkas szemet nézett a támadókkal. A lovasok rendetlen sorokban vágtattak felé, előre szegzett lándzsákkal lovuk nyakára hajolva. A csapat kapitány egy hosszú és széles rácsput kardot suhogtatott. Tarwin inkább érezte sem, mint látta, hogy a karcsú mérges lándzsahegyek valamennyien lovaszügyére céloznak. A király néhány lépésnyire oldalt lovagolt, és onnét nézte Tarwint, aki a támadást várva egyedül állt a sík közepén. Az alatt a rövid pillanat alatt, amíg farkas szemet nézett a halállal, Tarwinnak meg kellett állapítania, hogy kellemesebb kliensei is voltak már, mint ez az indiai maharadzsa. Ő felsége hirtelen elkiáltotta magát, a lándzsafejek lehúltak, mintha levágták volna őket, és a csapat ketté válva két oldalt elvágtatott Tarwin mellett, amilyen közel csak lehetett, hogy legalább a fehér ember csizmáját súrolhassák. Ez egyenesen előre nézett, még csak meg sem mozdította a fejét, a király elismerően dörmögött. Kunvár maharadzsáért is megtette volna ezt, kérdezte rövid szünet után, újra Tarvin oldalára kerülve. Nem felelt ez nyugodtan. Már egy negyed órával előbb elkezdtem volna lövöldözni. Hogyan? 50 embert akart volna lelőni? Nem, csak a kapitányukat. Király hangosan nevetett, aztán fölemelte kezét. A csapat kapitánya hozzájuk lovagolt. Halló, Pertap Singh Ji, mondta. Azt állítja, hogy lelőtt volna téged. Ő tudnilik az unokaöcsé, mondta mosolyogva, Tarvin felé fordulva. A kövér Rajput úgy vigyorgott, hogy szétállt a füle. Azután Tarvin meglepetésére tiszta angol nyelven válaszolt. Az ilyesmi tudnillik, az ember a parancsnokot lelövi. Iskolázatlan csapatoknál tényleg nem téveszti el a hatását. De mi angol mintára vagyunk kiképezve, és engem közvetlenül a királyné nevezett ki. Ami a német hadsereget illeti, Tarvin meglepetve bámult rá. De hát önt nem érdeklik a katonai kérdések, folytatta Pertap Singh Ji udvariasan. Én hallottam a lövését, és tudtam, hogy miről van szó. Elnézését kell kérnem, de parancsunk van rá, hogy azonnal közbelépjünk, ha ő felsége közelében lövés dördül el. Szalutált és visszalovagolt csapatjához. A nap most már kellemetlen hőséget terjesztett, és a király és Tarvin visszafordultak a város felé. Hány fegyencet tud rendelkezésemre bocsájtani, kérdezte Tarvin rövid szünet után. Amennyit akar, az összes börtöneim tele vannak, volt a lelkes válasz. Istenemre mondom, Sahib, ilyen férfit még nem láttam. Odaadnék magának mindent, amire csak kedve van. Tarvin levette a kalapját, és nevetve letörült a homlokáról a verejtéket. Rendben van akkor. Olyasmit kérek öntől, ami nem fog pénzébe kerülni. A maharadzsa két kedve dör mögött. Az emberek általában olyasmit kértek tőle, amit nem szívesen adott volna. Ez idegen beszéd füleimnek, Tarvin Sahib felelte. Én pedig komolyan beszélek. Nem akarok mást, mint hogy megengedje, hogy megnézzem a Naulahkát. Az összes koronázási gyémántokat láttam már, és az összes aranyozott fogatokat. De ezt még nem. A maharadzsa hallgatagon lobagolt egy darabig. Azután beszélnek a Naulahkáról abban az országban, ahonnét jön, kérdezte. Természetesen. Minden amerikai tudja, hogy ez a legnagyszerűbb dolog Indiában. Minden utazási könyvben meg van írva, felelte Tarvin hidegvérűen. Megmondják a könyvek azt is, hogy hol látható, hisz az angolok olyan okosak. Maradja egyenesen maga elé nézett, majd gúnyosan elmosolyodott. Nem, de meg van írva, hogy ön tudja, és én szeretném látni. Tudnia kell, Tarvin Sahib. Maradja megfontoltan beszélt. Hogy a Naulahka nem közönséges koronázási ékszer, hanem az állam legfőbb dísze, szentség. Még nekem sem szabad elhozatnom, és nincs módomban intézkedni, hogy önnek megmutassák. Tarvin csalódottan nézett a királyra. De ha én megmondom önnek, hogy hol van, folytatta Emez, ön saját veszélyére oda mehet, megnézheti, anélkül, hogy a kormány engedélyét kérné rá. Láttam, hogy ön nem fél a veszélytől, és hálás szívem van. Lehet, hogy a papok megmutatják önnek, lehet, hogy nem. Lehet, hogy egyáltalán nem is találja meg a papokat. Ó, hiszen el is felejtettem. Nem is abban a templomban van most, amelyre gondoltam. Nem. A Gyemungban van most valószínűleg, a tehén szájban. De ott nincsenek papok, és oda senki sem megy el. Persze, a tehén szájban van. Azt hittem, hogy most a városban tartják, fejezte be a maharadzsa. Úgy beszélt a Naulahkáról, mintha egy elveszett patkóról vagy turbánról lenne szó. Hogyne, a tehén szájban, mondta Tarvin olyan természetességgel, mintha utazási kézikönyveiből rég tudomást szerzett volna erről a helyről is. A király felújult érdeklődéssel folytatta. Istenemre mondom, csak nagyon bátor ember mer elmenni a Gyemungba. Csak az olyan bátor ember, mint ön. Tarvin Sahib tette hozzá. Ravasz tekintetet vetve társára. Pertab Singhji például nem menne el. S ha valamennyi katonája, akikkel ma dolgokat elkísérni, akkor sem menne el. Ne dicsérjen addig, amíg meg nem érdemlem, Maharadzsa Sahib felelte Tarvin. Várja meg, amíg felásatom a folyót. Elhallgatott egy darabig, mintha meg akarná emészteni a hallottakat. Nos, az ön város az körülbelül olyan lehet, mint ez itt, szakította meg a csendet a király Ratoré felé mutatva. Tarvin már bizonyos mértékben legyőzte Gokrál Szetálun állama, és Ratoré iránt kezdetben érzett megvetését. Természetében rejlett, hogy bizonyos jó akarattal nézze azokat az embereket és dolgokat, amelyek között élt. Topáz rövidesen nagyobb lesz, magyarázta a királynak. És hogyha ön ott van? Mi a hivatalos rangja? Kérdezte a maharadzsa. Tarvin szó nélkül kiúzta a zsebéből Mrs. Matri sürgönyét, és átnyújtotta a királynak. Ha a megválasztásáról volt szó, még egy ópium falu Rajput érdeklődése sem volt közönös a szemében. Mit jelent ez? Kérdezte a király. Tarvin kétségbeesésében ég felé emelte a kezét. Azután elmagyarázta az államhoz való viszonyát, oly színben tüntetve fel a kolorádói törvényhozó testületet, mint a legalábbis Amerika országgyűlése lenne. Ha a király rangjának megfelelően akarná őt szólítani, honorable Nicholas Tarvin a teljes címe. Az olyasmi lehet, mint a kerületi tanácstagok, amilyenek gyakran járnak errefelé, mondta a maharadzsa, a szürkehajú gentlemanekre gondolva, akik őt időről időre meglátogatták, olyan méltóság teljes magatartást tanúsít, vagy az ember alkirályoknak nézte őket. De remélem nem fog jelentéseket küldeni annak a testületnek kormányzati módszereimről, kérdezte gyanakodva, mert eszébe jutott, hogy az angol parlament is szokott képviselőket küldeni ki hozzá, akik úgy ülték meg a lovat, mint a lisztes zsákok és állambölcsességről prédikáltak neki vége láthatatlanul, amikor ő már leszeretett volna feküdni. És mindenek fölött tette hozzá halkan, amikor a kastély feltűnt a láthatáron. Ön ugyebár igaz barátja Kunvár maharadzsának, és a barátnője a doktor kisasszony meg fogja őt gyógyítani. Hiszen ezért jöttünk el mind a ketten, felelte Tarvin, hirtelen sugallatnak engedve.